ami így kezdődik, akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel. A 231. énekünket énekeljük, mindegyik versével énekeljük el, tehát mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik, Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy feltámadásodra emlékezhetünk ezen a mai napon is. Köszönjük te néked, hogy legyőzted a halált, és világosságra hoztad az elmúlhatatlan életet. Köszönjük, hogy te magad vagy az élet, aki felett nem győzhetett a halál. Magasztalunk téged, hogy éppen ezért tudhatjuk, hogy a világban nem a halálé az utolsó szó, hanem a tied, az életé. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg ma minket, mert a te szavadban is élet rejlik. És segíts a te szavadat hitáltal befogadni, hiszen abban téged, az életet fogadjuk be a szívünkbe, az örök életet, az igazi életet, a teljes életet. Köszönjük te néked azt, hogy földi életünket meg akarod gazdagítani, többé akarod tenni. Nem akarod, hogy az egy olyan élet legyen, amelyik a halálban van. Hadd éljünk te általad ezen a földön is, hogy élhessünk örökké, te nálad az örökké valóságban, a te országodban. Kérünk téged arra, hogy nyisd meg előttünk ma is a te igédnek értelmét, titkát, és add, hogy megérthessük, szívünkbe zárhassuk, és követhessük, amit mondasz nekünk. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy te végtelenül szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy minden szavadat ez járja át, ebből fakad. Köszönjük, hogy szeretetedet leginkább ott a kereszten mutattad meg, és abban a keresztben fölragyogott az atyának az az örökké való szeretet, amiről az ige is szólt hozzánk, hogy ide bejöttünk. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, és ezért adtad az életedet értünk, és ezért váltottál meg bennünket. Kérünk téged, hogy segíts mindnyájunkat, hogy ezt el tudjuk fogadni, el tudjuk hinni, és meg tudjunk nyugodni benned, mint a mi üdvözítőnkben, mint a mi megváltónkban. Kérünk, áld meg egész Isten tiszteletünket, áld meg a gyerekek közt folyó munkát, és áld meg a te igédet mindenhol, ahol a mai napon szószékeken, templomokban megszólal. Add, hogy ne térjen hozzád a te igéd üresen vissza, hanem végezz el azt a munkát, amiért elküldötted. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Jelenések könyvéből olvassuk, a harmadik rész első 8 verséből. A Jelenések könyve harmadik részében az első 8 vers felolvasását leülve figyelemmel hallgassátok meg. A mennyei jelenésekről írt könyv harmadik részében az első 8 vers így szól hozzá. A Szárdészbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órába megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, Szardisz, ez üzenet leírása előtt 7 évszázaddal a világ egyik legnagyobb városa volt. Lídia birodalmának a fővárosa, ahol Krisztus előtt 560 körül a legendás gazdagságáról, fényűzéséről és pazarlásáról híres Krőzus uralkodott. Krőzus egy napon háborúba keveredett a perzsa Kürosszal, és mivel kissé elbizakodott volt az ő gazdagságában, nem vette komolyan városának védelmét. Azt hitte, hogy annyira biztonságban vannak, hogy még őrségre sincs szükség. Aztán egy éjjel a perzsák betörtek a városba, és meghódították. Ez egy különös visszhangot talál az üzenetben, mert amikor azt mondja az Úr ennek a gyülekezetnek, amelyik itt él, hogy ébredj fel, akkor ugye ez kicsit ugye azoknak, akik ismerték akkoriban a város korábbi történetét, hogy éppen aludtak akkor, amikor a nagy baj történt, azoknak egy érdekes kis összefüggést villantott a fejükbe. Na, lényeg az, hogy aztán telt múlt az idő, eljöttek a rómaiak, akkoriban aztán a gyapjú kereskedelemnek a központja lett, és állítólag itt találták fel a gyapjú festészetet is. Míg nem Krisztus után 17-ben egy elég szörnyű földrengés érte, amit alig tudott kiheverni. Tiberius újjáépítette, de a régi fényét már nem tudta soha elérni a város. Hát ebben a városban is, amelyik ilyen nagy múltra tekinthetett vissza, ebben a városban is nem csak nagy múlt volt ez, hanem tragikus múlt is. Ebben a városban is élt egy gyülekezet. Nem tudjuk, hogy hogyan jöttek ide a keresztények, de valahogyan idejöttek, és itt élték az életüket, míg nem itt megszólítja őket az Úr Jézus ebben a felolvasott üzenetében. Először is lássuk, hogy az Úr Jézus egy nagyon szomorú diagnózist állít fel. A diagnózis egy gyülekezetre nézve az, hogy halott. Halott. Azt mondja nekik Jézus megint, ismerem a te tetteidet, tudom a te dolgaidat. Ismerem a te tetteidet. És mivel Jézus ismeri őket, ezért képes őket önmagukkal összeismertetni. Az őket egészen ismerő Jézus így ismerteti össze önmagukkal, önmagukat, az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. A szardiszi gyülekezet halott. Döbbenetes lehetett ezt hallaniuk a szárdiszi gyülekezet tagjainak. Mert hiszen ez egy gyászhír. És a gyászhírt mindig olyan szomorúan veszi az ember. A gyülekezet se feltétlenül örvendezett, amikor azt a hírt vette saját maga felől, hogy én halott vagyok. Én egy halott gyülekezet vagyok. Olyan vagyok, mint ha ma élnének, azt mondanák, mint egy művirág, amelyik nagyon szépen néz ki, de tulajdonképpen nincs benne élet. Olyan, mint a viaszbabák ópusztaszeren, vagy épp Londonban, a panoptikumban, amik megtévesztésig hasonlítanak élő, illetve egykor élt személyekre, pedig valójában ezek is holtak. Nincs bennük élet. Hogy éltek, élünk, és mégis halottak vagyunk. Hát hogy lehet ez? Abban az időben, amikor más keresztény gyülekezetekben szó esett a szardisziakról, úgy emlegették őket, hogy az egy élő gyülekezet. Tudjátok, ott Szardiszban. Az egy élő gyülekezet. A jó hírük visszajuthatott az ő fülükbe is, és azt mondták magukban, magukról, hogy mi élő gyülekezet vagyunk. Jól cseng a nevünk. Jó hírünk van. Büszkék vagyunk a gyülekezetünkre. Büszkék vagyunk a közösségünkre, hiszen ez egy élő gyülekezet. És akkor Jézus, aki most megszólal, ki ismeri őket, azt mondja, nekik rosszul ismeritek magatokat ti is, meg mások is. Mert ti azt hiszitek, hogy éltek, és mások is azt hiszik rólatok, hogy éltek, de ti az én szememben halottak vagytok. Meghaltatok. Az a nevetek, hogy éltek, de halottak vagytok valójában. Testvérek, úgy elgondolkoztam ezen, hogy nem vonatkozhat Jézus szava akár ránk is, mint újszegedi református gyülekezetre? Lehet, hogy jó hírünk van. Mert valaki azt mondja, hogy olyan sok jót hallott rólunk, eljött mondjuk megnézni, meghallgatni minket, megnézni, hogy mi folyik itt közöttünk. És mi visszahalljuk ezeket a jó híreket, amik rólunk elterjednek. És aztán kezdjük azt gondolni, hogy de jó, mi élő gyülekezet vagyunk. Mi egy élő közösség vagyunk. És abban a pillanatban megszólalhat Jézus, aki általában máshogy lát, mint az emberek, vagy mi önmagunkat, és azt mondja, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. Ugye, az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy. És akkor mi hogyan vesszük ezt, a diagnózist? Nem marhat bele ez a hír a mi lelkünkbe is? Nem lehet ez egy melbevágó hír a mi számunkra? Mert ha ez így van, akkor valamiben nagyon tévedtünk. És azok is tévednek, akik rólunk jó bizonyítványt állítanak, és jó hírünket keltik bárhol. Vajon tényleg, aki bejön ide közénk, testvérek, az itt az élet illatát érzi meg? Az élet illatát, Jézus illatát érzi meg? Mert hogy ő jelenik meg a szószéki igehirdetésbe, vagy a bibliórai beszélgetéseinkbe, vagy az imaóráinkon, vagy a hittanóráinkon, vagy őt látják meg, őt érzik meg a szavainkból, ahogy köszönünk nekik, vagy ahogy kérdezzük őket, vagy ahogy tanácsoljuk őket. Őt látják meg az ide betérők a cselekedeteinkből, amikkel egymáshoz viszonyulunk, vagy éppen hozzájuk viszonyulunk. Találkoznak közöttünk Jézus türelmével, Jézus alázatával, Jézus szentségével? Vagy betérnek ide, és azt mondják, hát itt is mi van? Hát ugyanaz van itt, mint az istentelen otthonunkban, vagy az istentelen munkahelyünkön, vagy az istentelen médiában, vagy az istentelen közösségekben, ahol meg kell, hogy forduljunk. Ugyanaz a légkör, ugyanaz az atmoszféra, hullaszag. Nincs élet, mert nincs jele Jézus, az élet maga. És azt mondják ezek az emberek, akik ezt látják köztünk, vagy ezt érzik meg köztünk, hogy na, ezeknek a neve szépen cseng, az a nevük, hogy élsz. Pedig halottak, ők se mások. Lehet, hogy nem így fogalmazzák meg, hogy Jézus fogalmazta meg, de ezt mondják, ők se mások, mint a többiek. Nem fordulhat mindez elő, testvére. De sajnos előfordulhat. Akár velünk is. Ha már a szárdisziakkal előfordult, velünk is előfordulhat. Az a nevünk, hogy élsz, pedig halottak vagyunk. Nem olyan könnyű ezt a dolgot, testvérek, magunkra venni. Nekünk se, nekik se volt az, de nekünk se az. Nehéz ezt elfogadni egy olyan gyülekezetnek, amelyikbe folyik valamiféle egyházias élet. Olyan egyháziasság van. Szóval nem az van, hogy nincs semmi, hanem van valami, sőt, sok minden van. És akkor azt mondja Jézus, hogy itt mindez egy halottnak a ténykedése. Tulajdonképpen egy halottnak az utolsó rángásai. Már nincs magánál, már nincs ott az élet, de még ott rángatózik valami. Nehéz dolog ez, testvérek. Azt gondolom, hogy nehéz dolog mindazoknak, akik mondjuk nem csak úgy jönnek ebbe a gyülekezetbe, hogy itt vagyok én, aztán a többiekkel nem foglalkozom egyáltalán, hanem úgy gondolkozik, hogy itt vagyok én, és itt van a gyülekezet, és ez az egész gyülekezet fontos nekem. Akinek fontos a gyülekezet, annak, és aznak az állapot, annak a helyzete, az úgy elmereng ezen a dolgon, hogy is van ez a dolog? Hogy is van ez a dolog? Az egyik lelkész kollégám volt egyszer kórházba, aztán a betegtársa kérdezte őt, a mellette lévő ágyon feküdt. Azt mondja, te látsz engem? Azt mondja, látlak. És azt mondja, hallasz is engem? Azt mondja, hallak. Akkor átnyúlt az ágyon, megfogta a kezét. Azt mondja, érzed a kezemet? Hogy meleg? Azt mondja neki a lelkésztársam, hogy érzem, hogy meleg, pedig én halott vagyok. Mondja neki a másik. Pedig én már halott vagyok. Ugye ez a döbbenetes dolog, testvérek, amikor az ember úgy ráébred. Gyülekezetként ezt kimondani, hogy mi halottak vagyunk, ez egyáltalán nem olyan könnyű dolog, sőt, nagyon is nehéz dolog. De Jézus szava nyomán a szárdiszi gyülekezetnek is ki kellett tudni mondani, akármilyen nyomorult dolog is ezt kimondani, hogy halottak vagyunk. Ki kellett mondaniuk, lehet, hogy nekünk is ki kell mondani, én nem tudom. De lehet, hogy jobb, ha kimondjuk. Lehet, hogy előrébb jutunk, ha kimondjuk. És megalázzuk magunkat Jézus ítélete előtt, vagy alatt. A diagnózis tehát halál. Nézzük másodszor azonban azt, hogy milyennek a halálnak az oka. Hogyan történhetett meg? Hogyan történhetett meg, hogy a szardiszi gyülekezet meghalt? Hát testvérek, igen egyszerű dolog ez. Úgy történt meg, hogy elszakadtak Jézustól. Aki maga az élet. Elszakadtak, nem elméletileg, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem elméletileg szakadtak ők el Jézustól, de hogy is, hát elméletileg Jézus ott volt közöttük, Jézusról volt szó, Jézusról beszéltek, Jézus Jézusról prédikáltak, Jézus valahogy ottan elhangzott közöttük. Valószínűleg még azt sem mondhatjuk, hogy esetleg ami Jézusról elhangzott, az téves volt, mert nem olvassuk, hogy tévtanítások lettek volna közöttük, mert még igazán is tanítottak Jézusról. Nem ez volt a probléma. Nem így elvi síkon szakadtak el Jézustól, hanem gyakorlati síkon. Úgy szakadtak el, hogy nem követték azt, amit Jézus nekik mondott. A cselekedetekben szakadtak el Jézustól. Ugye ez nagyon-nagyon feltűnik nekünk mindegyik levél olvasásánál, hogy Jézus így kezdi, ismerem a te dolgaidat, ismerem a te cselekedeteidet, ha szó szerint akarjuk lefordítani az eredeti szót. Ismerem a te cselekedeteidet. Itt is ezt mondja, ismerem a te cselekedeteidet. És a te cselekedeteidet, folytatja itt Jézus ebben a levélben, nem találtam tökéletesnek az én Istenem előtt. Ez a probléma velük. A cselekedeteiket nem találta Jézus hiánytalannak, egésznek, tökéletes, súlyos hiányosságokat mutattak fel a cselekedeteik. Nem jöttek azok hitből. Nem voltak Isten törvénye szerint valók, és nem is szolgálták Isten dicsőségét. Tudtak ezek az emberek sok mindent Jézusról, de nem követték Jézusnak az akaratát. Ez az, amit Jézus mondott az embereknek, hogy ne mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, ha nem cselekszitek, amiket mondok. Ezek az emberek mondták Jézusnak, hogy Uram, Uram, csak éppen nem követték az akaratát. Hogyha mondjuk szólt közöttük az ige magyarázat, és az ige magyarázat megintette őket, valamibe mondjuk a mammon imádásába, akkor azt mondták, ó, ez nagyon jó, jó ige volt, a szívünkbe mart, de nem tagadták meg a mammonnak az imádatát. Folytatták tovább. Hallották Jézus intését, hogy éljenek tiszta házas életet. Ó, de jó ez az ige, de jó, hát igen, így kéne. Aztán hazamentek, s paráználkodtak. Aztán hallották, hogy Jézus az igazságnak a Krisztusa, aki azt akarja, hogy igazak legyenek az emberek, és ne hazudozzanak össze-vissza. Ó, persze, hogyne, hát hogyne, be, az hazamentek, s hazudoztak tovább. Értitek ezt a borzasztó kettőséget, hogy Jézus, persze, Úr, meg egyetértünk mindenbe, csak éppen nem követjük. Aki azonban, testvérek, így jár, így éli meg a hitéletét, vagy a kegyességét, vagy a vallásosságát, az az ember elszakad Jézustól. Elszakad Jézustól. Egyre messzebb kerül, és végül elszakad. És mihelyest elszakad, meghal. Azonnal meghal. Azt mondja Ézsaiás könyvében már az Istennek a lelke, hogy a ti vétkeitek választottak el titeket Istentől. A ti vétkeitek. És fel is sorolja nekik, hogy milyen vétkek. A kezetek véres, mondja nekik például. És ezért halt meg ez a gyülekezet is, testvérek, mert Jézus igen ott volt névleg, de úgy a cselekedetek szintjén, a valóság szintjén nem követték azt, amit Jézus mondott nekik. Ezért meghaltak. Ha Jézus nincs ott a mi gyülekezetünkben, testvérek, ilyen formában, hogy egyrészt halljuk az ő szavát, az ő tiszta tanítását, és aztán nem követjük, amit mond, nem vagyunk rajta, nem törekszünk arra, én magamat is beleértve, nem törekszem arra, amit Jézus mond, meghal a gyülekezet. Nem csak én halok meg, a gyülekezet hal meg. Elszakadunk a Krisztustól. Ez ismétlem, hogy nem történik általában egyik napról a másikra, hanem ez egy folyamat, ami úgy lassan elindul, aztán utána egyszer csak úgy kiteljesedik. Ugyanúgy, mint a halál is. Hogy ugye az megszületünk, és már is elkezdünk meghalni tulajdonképpen, mert a halál törvénye ott dolgozik bennünk, és szétszed, fölemészt, és amikor eljön az óra, Isten akaratából menni kell. Ez a lelki meghalása egy gyülekezetnek, ez se egyik napról a másikra történik. Csak Jézus szól, mi meg nem követjük ebbe, nem követjük abba, nem követjük amabba, végül már semmiben nem követjük, végül már Jézus szavát eleresztjük a fülünk mellett, mondhat akármit az igéből, már abszolút hidegen hagy bennünket, akkor már halottak is vagyunk. Akkor már halottak vagyunk. Jézustól elszakadva meghal egy gyülekezet. Úgy, hogy közben még megy a szekér. A halál oka a Jézustól való elszakadás. De nézzük harmadszor, hogy mik a halotti jellemzői. Ezt is egy külön pontba soroltam, testvérek, nagyon különös dolog ez. A szárdiszi gyülekezet megvolt, mint gyülekezet. Tehát a haláluk nem azt jelentette, hogy ők megszűntek, mint gyülekezet. Tehát nem ott állt üresen egy ház, ahol korábban az ő gyülekezetük élt. Nem. Az a ház továbbra is tele volt, vagy ott voltak az emberek. És ott felolvastak az ígéből, magyarázták az ígét, lehet még kereszteltek is, folytak szolgálatok, imádkoztak is, mindent csináltak, csak éppen Jézus nélkül. Jézus nélkül. Ha összejött a gyülekezet, akkor az a halottaknak az összegyülekezése volt. A halottaknak az összegyülekezése. Hullaszag volt az összejöveteleike, mert nem volt ott Jézus. Amikor együtt nevettek a nevetőkkel, a halottak nevetése volt. Amikor sírtak a sírókkal, az is a halottaknak a sírása volt. Egyszerűen nem volt ott velük Jézus, és bármit csináltak, ez mind a halálnak a levegőjét árasztotta magából, a halálnak a szagát, a bűzét. Azon se lehet csodálkozni, abba a gyülekezetbe például senki nem jutott élő hitre. Senki nem jutott el az Úr Jézus Krisztusig. Mert hogy jutott volna el halottak között az Úr Jézus Krisztusig, aki maga az élet? A halottak között nem találhatunk életet, hiába mondjuk a hullakamrába. Ott nem fog ránk ragadni az élet. Élet csak élőtől van. Ha a gyülekezet nem él, akkor ott nem fog senki újjászületni. Nem lesz új életek a gyülekezetbe. Ugye értitek ezt, testvérek, hogy lehet ez manapság? Hogy lehet ez manapság, hogy van egy gyülekezet? Olyan is van már sajnos, hogy ott áll a templom, de nincs benne egyáltalán gyülekezet. Nem kell messzire menni, egy pár várossal vagy faluval odébb megyünk, már látunk ilyet. De Baranyába megyünk, ott biztos látunk. Templom teteje beszakadva, félig meddig kidűlt, bedűlt, nincs gyülekezet. Madarak röpködnek bent a templomba, ők a gyülekezet. Szomorú dolog, de így van. Ott is meghalt a gyülekezet, de van olyan, hogy ahol tele van a templom, vagy legalább valameddig van a templom, ott is halál van. És ez a döbbenet, testvérek, hogy ezt kell mondani, hogy igen. Van olyan, hogy tele van a templom, és mégis halott a gyülekezet. Egy kicsit vicces dolog ez, de az elmúlt héten pont, hogy valahogy a tévét ottan kapcsolgattam, és láttam egy filmet. A bűnözők egy nagy építkezés udvarán gyülekeztek. Rosszban törvén a fejüket. És a bűnöldözők azért ott voltak a környéken, és szemmel tartották őket, és adandó alkalommal beeresztettek közéjük egy szirénázó rendőrautót. Az autó ugye berregve, villogva, szirénázva, méltóság teljesen begurult a bűnözők közé, akik természetesen szitává lőtték az egész autót. Egyszer csak azonban kiderült, hogy az autóban nem ül senki. Nem ül senki az autóba. De akkor már késő volt, mert a ravasz rendfenntartók cselüknek köszönhetően ugye előnybe kerültek, és elkapták az egész bagást. Na hát sok gyülekezet ilyen testvérek, mint ez a berregő, szirénázó, villogó rendőrautó. Hogy nincs benne, de nincs benne senki. Ugye megy a gyülekezet, berreg, villog, szirénázik, itt vagyunk, villog minden, mozog valamerre, szép statisztikákat állít ki önmagáról, írkál össze-vissza mindent az újságba, honlapot csinál magába, nagyon méltóságteljesnek látszik, csak épp nincs benne senki. Nincs benne pontosabban Jézus. Márpedig Jézus nélkül gyülekezet halott. Miközben formálisan minden rendben lévőnek látszhat egy gyülekezetbe, testvérek. Van bibliaóra, istentisztelet, bibliaiskola, X esküvő, temetés, keresztelés, konfirmandus, ilyen kirándulás, olyan koncert, ilyen evangelizáció, betartjuk a törvényeket az utolsó paragrafusig, táncház, építkezés, átépítés, ilyen énekkar, olyan énekkar, dicsőítő zenekar, minden lehet egy gyülekezetben, és mégis halott a gyülekezet. Az a neved, hogy élsz és halott vagy, mert ha nincs közted az élő Jézus, mivel nem engedelmeskedsz neki, az egész csak egy emberi erőlködés. Egy emberi erőlködés. A halott gyülekezet, testvérek, az mindig ilyen ismérvei vannak, hogy elégedett önmagával. De jó, elegen vagyunk. Sokan vagyunk, de jó. Mit mond Jézus? Mindegy. Olyan jó együtt lenni. Aztán hazamegyünk. és csináljuk az életünket úgy, ahogy mi nekünk az jónak tűnik, vagy jónak látjuk. A halott gyülekezetben ma sem születik újjá senki, ugye? Mert halott, hát hogy jöhetne onnan élet? Nem történnek megtérések, újjászületések, hitrejutások. A halott gyülekezetet nem üldözi senki. Miért üldözenek egy halottat, mit kergessenek? Már meghalt, kész, vége. Azt nem kell kergetni. Aki halott gyülekezet, az nem lesz mártír gyülekezet soha. A halott gyülekezet nem beszél. Nem mondja legalábbis az evangéliumot, nem hirdeti az evangéliumot. A halott gyülekezet nem hal. Jézus beszélhet neki akármit, egyik fülén be, másikon ki. Hiába szól meg, szólal meg, akármi, egyszerűen elmegy mellette. Az ilyen gyülekezet szeme nem lát, nem látja meg a dolgát, nem látja meg a szolgálatát, se az örvendező felé, se a nyomorult felé. Kezét nem tudja fölemelni a halott gyülekezet, hogy szolgálatot végezzen, hogy elvégezze ezt vagy azt. Lába nem bír megmozdulni, hogy elinduljon misszióra, vagy elinduljon szolgálatra, vagy akár csak egy közösségi alkalomra. Értitek ezt? Halott. Miközben a formák mind ki vannak töltve. Már több minden van, mint amennyi kellene. Halott gyülekezet, vagy élő gyülekezet vagyunk. Végül, testvérek, a halott feltámadásról is hadd mondjak egy pár szót. E halott gyülekezethez szól Jézus. Ez olyan csattanó ennek a történetnek az elején mindjárt. Mert azt mondjuk, hogy hát ez egy halott gyülekezet, minek beszél még hozzájuk Jézus? Hát egy halottat el kell temetni, nem beszélni kell hozzá. De Jézus megszólítja a halottakat. És ez, testvéreim, ez a nagy kegyelem. Ez az érthetetlen kegyelem. És ezt akkor értjük meg igazán, ha megfontoljuk, hogy ez a Jézus, akit hozzászól ehhez a gyülekezethez, ez a halott gyülekezethez, ez milyen hatalmas személy. Milyen hatalmas személy. Jézusnak a szava, azt láttuk az ő egész életéből, hogy halottakat képes föltámasztani. Szól, és föltámadnak a halottak. Emlékeztek azokra az igékre, amikor szól Lázárnak az Úr Jézus, aki már tudom hány napos halott. Lázár, jöjj ki! És Lázár kijön a sírból. Föltámad egy halott. Jézus szól Jairus leányának. Leányzó, kelj fel! Leányzó, kelj fel! Föl kell! Azt mondja a királyi embernek, akinek a fia meghal, a te fiad él. Ennyi elég? A te fiad él. Menj haza, hozzák a hírt, már él. Meg feltámadt. A te fiad él. A Naini fiúnál ugyanígy. És itt ugyanez a Jézus szólal meg. És egy gyülekezetnek azt mondja, ébredj fel. Ez két szó. Ébredj fel. Ez a szó itt azt jelenti, hogy támadj fel. Te lelkileg halott gyülekezet, támadj fel. Támadj fel. Jézusi életre szólító parancs, mert Jézus szereti ezt a gyülekezetet, és nem akar, még a halálába is szereti, még akkor is, hogyha ez a gyülekezet olyan hűtlen volt hozzá, amilyen. Nem azért szól hozzájuk, mert megérdemlik a megelevenítést, hanem azért, mert szereti őket. És azt akarja, hogy éljen ez a gyülekezet, és élő emberek közössége legyen, akik valóban Krisztussal vele szövetségbe vannak, és közösségbe vannak, és megélik az ő Krisztusukkal való kapcsolatukat. Engedelmeskednek neki. Jézus azt akarja, hogy ez a testének ez a része ne egy elhalt testrész legyen, hanem élő testrész legyen. Ébredj fel! Hatalmas szó ez, testvérek, rövid szó, és azt mondjuk, hát manapság már jelentéktelen ezek a egy-két szavas. Nem jelentéktelen egy-két szó, hanem ez a megelevenítő ige. A megelevenítő ige. Ezt mondja Jézus, testvérek, ennek a gyülekezetnek, és ezt mondja az Úr Jézus nekünk is. Nekünk is ezt mondja. Ébredj fel. Egyénenként is vonatkoztathatjuk magunkra, mert a gyülekezet tagjai vagyunk. Ébredj fel. Ne csak tudj rólam, ne csak egyetérts velem, hanem kövess engem. Engedelmeskedj az én akaratomnak, és a cselekedeteket, amiket mondok, igyekezz véghez vinni. Kérd az én erőmet, hogy legyen erőd végrehajtani, kérd az én támogatásomat, kérd az én bölcsességemet, és melléd állok, mert azt akarom, hogy cselekedd, amit mondok. És ha elbuktál, ne törődj vele. Kérj bocsánatot, megbocsátottam már, de kezd újra a törekvést. Engedelmeskedj nekem, ébredj fel. Testvérek, majd talán egy következő alkalommal, ha megadatik, folytatjuk ezt a történetet, mert ez egy olyan levél, ami engem nagyon megragadott, a többi is egyébként, de ez nagyon megragadott ez a levél, úgyhogy nem tudom egy prédikációba elmondani a sokféle üzenetet. De olyan csodálatos, hogy Jézus, amikor itt azt mondja, ébredjetek fel, utána elkezd nekik mondani, hogy akkor most, hogy fölébredtetek, most már mit kell csinálnotok? Majd, ha Isten segít, következő alkalommal erről a négy imperatívusról szeretnék beszélni, mert egy élő gyülekezetnek milyen feladatokat ad rögtön Jézus. Egy általa megelevenített gyülekezetnek komoly terheket tesz a vállára, hogy ezt és ezt csináld. Ezt akarja Jézus velünk is, testvérek. Adjunk hálát azért, hogy szól hozzánk így az igéből, és ezért a két szóért is, ami az ő kegyelmének és irántunk való szeretetének a jele. Ébredj fel! Ez az ébresztő ige van az úrvacsorában is. Az úrvacsorában is. Ez az, amit én mondok, az a hirdetett ige, és ami előttünk van, az a látható ige. Az is megelevenít. Megelevenít, amikor jövünk Jézus asztalához, jövünk a mi királyunkhoz, a mi urunkhoz, a megváltónkhoz. És jövünk, mint bűnösök, jövünk, mint halottak. És elismerjük, hogy egyedül te tudsz minket megeleveníteni, és eleveníts meg minket, hogy éljünk, és elvégezzük a szolgálatunkat veled együtt, teljesítve a te akaratodat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert te nem mondtál le annak idején a szardiszi gyülekezetről sem. Azt akartad, hogy ez a gyülekezet valóban élő gyülekezet legyen, ne csak a neve legyen az, hogy él, hanem ez legyen az igazság, a valóság is. Köszönjük néked, hogy te ugyanazt akarod velünk is. Nem akarod, hogy csak a nevünk legyen szép név, hogy jó hírünk legyen a világban, az országban, az egyházban, hanem azt akarod, hogy valóban élő gyülekezet legyünk. Azt akarod, hogy a nevünkkel összhangba legyünk, és ne éljünk valami iszonyú, kiáltó kettősségben és ellentmondásban. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy elismerhetjük, hogy a te ítéleted felülünk is igaz. És elismerhetjük, hogy igazán csak te tudsz minket eleven élő gyülekezetté tenni. Köszönjük neked megelevenítő igédet, megelevenítő szavadat, amiket ma is mondtál nekünk. Köszönjük, hogy ránk is vonatkozik ez az ébredj fel. Hadd vonatkoztassuk magunkra, Urunk. És hadd tökéljük el a szívünkben, hadd határozzuk el, hogy mi nem csak a neveddel akarunk ékeskedni. Nem akarjuk, hogy csak név, a neved egy jel legyen, hanem azt akarjuk, hogy a te neved, a te életed legyen köztünk. Élj köztünk, és élj bennünk, és élj általunk, Úr Jézus. Szeretnénk erre odaszánni magunkat. Kérünk arra, hogy te elevenítsd meg azokat a gyülekezeteket is, ahol ugyancsak látod ezt a lelki halált. Kérünk téged arra, hogy őket is szólíts meg, döbbensd le állapotukra, és ragadd ki ebből a nyomorult helyzetből és állapotból. Köszönjük néked, Urunk, hogy téged magasztalhat a mi szívünk, aki legyőzted a halált, aki, amikor itt jártál a földön, embereket támasztottál föl, ragadtál ki a halál markából. Téged magasztalhat a szívünk, aki magadat is kiragadtad a halál markából, mert nem lehetett, hogy téged a halál fogva tartson és legyőzzön. És köszönjük, hogy te azóta is embereket támasztasz a lelki halálból az életre, és gyülekezeteket támasztasz a lelki halálból az életre, míg nem egyszer föltámasztod majd a tieidet az örök életre, megdicsőült testben. Áldunk és magasztalunk téged, örök élet, Jézus Krisztus. Köszönjük néked igét tanítását, és köszönjük, hogy most így készületünk az úrasztalához. Segíts, hogy vele találkozhassunk, és a te kegyelmedből, ingyen való szeretetedből megelevenedhessünk. Segíts, hogy jó cselekedetekre tudjuk magunkat odaszánni most is, és újra minden napon. Kérünk arra, hogy áld meg együttlétünk további részét is, és legyél azokkal, akiknek el kell menniük, őrizd meg minket az elkövetkező napokban is. Kérünk téged, hogy vezéreld a mi családjainkat, vezéreld egyéni életünket, hogy a szentségnek, a tisztaságnak az útját tudjuk járni te veled. Add, hogy megtaláljuk a te cselekedeteidet, és végre tudjuk azokat hajtani. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyülekezetünket, gyermekeinket, építkezésünket. Rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, megpróbáltatás alatt lévő szülőket. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk. Kérünk, légy közel mindnyájukhoz. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek! Látjátok, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, és örömmel jönnek az Úr asztalához, azokat szeretettel hívjuk és várjuk. Hirdetem a testvéreknek, ahogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Azt is hirdetem, hogy jövő vasárnap a felnőtt konfirmandusainknak lesz az ünnepélyes fogadalomtétele, és egyikőjüket meg is kereszteljük, mert még nincs megkeresztelve. Úgy készüljünk, hogy tanúi lehetünk ennek a szép ünnepségnek. 80 fognak fogadalmat tenni, 8 felnőtt ember, és egyikőjüket meg fogjuk keresztelni. Mert még nincs megkeresztelve. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy ez a presbiter testvérekre vonatkozik elsősorban, hogy október 10-én 9:30-tól Kiszomboron, a Kiszombor Maroslelei Református Egyházközségben lesz a presbiter képzésnek a további alkalma. Innen, ha el akar menni valaki, akkor lehet összefogni egymással. A fő előadás az református identitás ma, erről Kereskényi Sándor honvétéri lelkipásztor fog beszélni, és a református média áttekintése lesz még egy másik téma, amit Kis Imre Ferenc testvérünk fejteget majd. Tehát ez október 10-e, jövő szombat, 9:30-tól Kiszombori református gyülekezetbe. Egyébként, akit érdekel, az elmehet, tehát nem csak presbitereket várnak, aki szeretne részt venni, az nyugodtan elmehet erre az alkalomra. Végezetül hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnap Debrecenben jártam a Csapókerti gyülekezetbe, ahol nagy szeretettel fogadtak, és meghallgatták a prédikációt, a rövid ismertetést a templomépítési terveinkről, és aztán békességben átadtam a testvéreknek a köszöntését is őnekik. Ők pedig mondták, hogy én meg adjam át a testvéreknek az ő köszöntésüket és áldáskívánásukat, és majd gondoskodnak róla, hogy az adomány, amit ők szeretnének erre a templomra adni, az majd a maga rendjén megérkezzen ide közénk. Átadtam a testvérek köszöntését itt is, és most, illetve most itt, akkor pedig ott a testvéreknek. Tudjanak róla, hogy más gyülekezetek gondolnak reánk. Ez mondjuk nem egy olyan természetes dolog egy ilyen széthúzó világba, hogy ahol mindenki csak a maga kis gesztenyét kapargatja. Ez számomra nagy dolog, hogy itt vagyunk egy teherrel, és aztán más gyülekezetek, ráadásul ez a Csapókerti gyülekezet olyan, akiknek én nem is írtam, ők más forrásokból tudták meg ezt a dolgot, és ők jelentkeztek, hogy hát mi is akarunk segíteni egy kicsit, amennyire tőlünk teli. Tehát ez a testvéri szeretetnek a megnyilvánulása, nem vagyunk így magunkra hagyatva ebben a dologban. Egyébként jövő héten készül el, ha minden igaz, a kiviteli terv, és akkor ki tudjuk adni most már vállalkozóknak, hogy pontos árajánlattal lássák el ezt a tervet, és aztán látjuk majd a presbitériumban is, hogy merre hajoljunk, kit bízzunk, meg kivel kössünk szerződést. Továbbra is az imádságaikba hordozzuk, testvérek, ezt a nagy feladatot, ezt a nagy tervünket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, most lezárva istentiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsorosztásra, a 295. énekünket énekeljük el, 295. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Mind a két versét énekeljük el, és aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, az utána elmehet, annak innen szeretnék áldást és békességet kívánni.